Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, K.H. Csabát, a Művészetek Palotája vezérigazgatóját.
Jó napot kívánok,
köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mielőtt a MIPA programjairól, helyzetéről beszélgetnénk egy kicsit részletesebben, múlt év végén adott egy hosszabb interjút a Magyar Távirati Irodának, és ebben rendre visszatér a kulturális turizmus és a kulturális diplomácia gondolata, amit itt nálunk is az Inforádió Aréna című műsorában is már többször hangsúlyozott. Miért ennyire fontos ez? Mi magyarok egy kicsit hadilábon állunk ezzel? Nem annyira tudjuk kihasználni a lehetőségeinket? És egyáltalán például a MIPA mit tehet ennek érdekében?
Művészetek Palotája egy olyan szerencsés pillanatban született, amikor a minket körülvevő művészeti értékeket katalizálni kell. Tehát kellett egy olyan épület, egy olyan épület együttes, amiben ezeket be tudjuk mutatni. Eleinte természetesen a magyar közönségnek ide tudjuk hívni azokat a külföldi előadókat, produkciókat, akiket értékesnek tartunk. Össze tudjuk hasonlítani a magyarral, egymás mellé tudjuk rakni. És tulajdonképpen ez a folyamat már hosszabb ideje van, hiszen a tavaszi fesztivál ezt csinálta már a 80-as évektől.
Tulajdonképpen, ha én jól emlékszem, akkor a tavaszi fesztivált a 80-as évek elején kifejezetten az a szándék hívta életre, hogy az akkor megépült Dunaparti nagy szállodákat egy idegenforgalmi holt szezonban, jelesül márciusban minél több vendéggel tudják megtölteni.
Hát nem véletlen, hogy elődöm Kis Imre hozta ezt létre, aki elsősorban abban az időben még turisztikai szakember volt. Most abban történt óriási változás közben, hogy pontosan a Művészetek Palotája helyzete, rangja, ez a brand, ez a kultúrás brand, ami most már külföldön a legismertebb magyar kultúrás brand a legfrissebb felmérések alapján, egy olyan helyzetet teremtett, hogy a saját értékeinket, saját produkcióinkat el tudjuk kezdeni értékesíteni külföldön, és nagyon szeretnénk minél inkább belföldön is értékesíteni. Ez most ugye első hallásra talán furcsánzik, hogy mi az, hogy eddig nem értékesítettük belföldön. Ideig is értékesítettük, csak úgy gondoljuk, hogy sokkal szélesebb spektrumban lehetne ezt. És ez azért lenne nagyon hasznos, mert a kultúra témát ad, nagyon sokféle témát ad a turizmusnak, és ha a turisztikai szakemberek ezt jó csatornákon juttatják el a különböző desztinációkban azokhoz, akik érdeklődnek vagy érzékenyek a kultúra iránt, akkor elkezdődik egy olyan Magyarországra, Budapestre vándorlás, ami mondjuk Bécsre eddig jellemző volt, és ott mindig meg is csodáltuk, hogy miért van az, hogy Bécs tele van kultúra iránt érdeklődőkkel, Budapest meg nem.
Éppen azt akartam említeni, hogy ugye itt azért nyilván lesznek, vagy vannak is már régiós versenytársak, és Bécs mellettán érdemes megemlíteni Prágát is, akikkel nyilván, hogy vetélkednünk kell ezen a téren. És legutóbb, vagy talán korábban, amikor egyszer itt járt nálunk, akkor éppen ön említette azt, hogy egy nemzetközi nagy kulturális portálon, mondjuk Budapest 5-6 kulturális eseménnyel és programmal van jelen, addig Bécs több mint 80-nal. Jól lehet, vélhetően nem az van ennek a hátterében, hogy Budapesten ennyire szegényes a kulturális programkínálat, csak valahogy nem juttatjuk el ebbe a nemzetközi vérkeringésbe.
Hát pontosan erről van szó, és most minden eszközünk, természetesen kivéve a pénzt, mint általában ilyenkor szokás kifejezésre juttatni, de ez kivéve mindenünk megvan ehhez. És nem csak pénz kell ehhez, természetesen pénz is kell, hiszen tervbe vettük, hogy javasoljuk a Turizmus ZRT-nek, hogy 2014-ben jó lenne koncentráltan a művészetet és a kulturális turizmust előtérbe tolni. Tehát nagyon jó lenne, ha a fő tematikája annak 2014-es évnek a kulturális turizmus lenne. Hiszen ha erre odafigyelünk, ha ezt logisztikailag úgy állítjuk össze ezeket a tartalmakat, hogy ezek képviselhetők turisztikai felületeken is, és erre még valamennyire költünk is, hogy fordítunk erre pénzt, akkor nagyon nagy eredménye lehet. És hát, mint tudjuk, a kulturális turizmusért rajongók, vagy azt szeretők, azok azért a középosztály, felső középosztálynak a tehetősebb tagjai, tehát ők jó szállodákba akarnak menni, jó éttermekbe, és a jó magyar bort szeretnék fogyasztani, tehát ez azért lényeges, mert ennek a járulékos bevétele is nagyon komoly.
Akkor mondhatjuk, hogy azért itt van egy sajátos árukapcsolás is a háttérben, tehát véletlenül azért nem arról van szó, hogy csak pusztán egy koncertért vagy egy kulturális programért jön ide valaki, hanem van egy olyan színes programcsomag, amiben persze benne van egy jó szálloda, mondjuk egy gasztronómiai sorozat, akár a jó bor és a jó magyar ételekkel, és plusz még a kulturális program.
Ez így van, de ha belegondolunk, ez mind kultúra. Tehát úgy is hívjuk gasztronómiai kultúra, borkultúra, sőt, fürdőkultúra. Hihetetlen gazdagság közepén ülünk. A kulturális turizmusnak nem csak az a lényege, hogy friss kulturális impulzusok érik az embereket, hanem vannak tradíciók. Ugye a kultúrának a része az is, hogy mire épül, miből ered. Magyarország fantasztikusan gazdag ezekben a tradíciókban, és hogyha ezeket újrafogalmazzuk, a mai ember számára érdekessé tesszük ezeket, akkor én nagyon hiszek benne, hogy komoly eredményeket tudunk elérni.
Nem tudom, hogy elindult-e, de többször beszélt már erről a tematikus liszt program, vagy tematikus liszt túráról, ami éppen ezeket az élményelemeket kapcsolná össze a művészetek palotája szervezésében vagy kezdeményezésére. Ez elindult, vagy ebben
az évben indul el, nem csak önmagában, hanem a egyenre Budapest központtal, de például a budapesti szecessziót is szeretnénk bemutatni. Erre több partnerünk van, a Zeneakadémia, a Magyar Állami Operaház, Szép Művészeti Múzeum, és most nem sorolom föl, tehát azok az intézmények, akiknek köze van ehhez. És tulajdonképpen egy olyan élményt mutatnánk be, ami mondjuk Brüsszelben is van, a brüsszeli szecessziót bemutató hasonló szervezés, vagy Barcelonában, ugye. És hát azt tudjuk bemutatni, hogy itt ugyanolyan gazdagságú szecesszió volt, sőt, teljesen magyaros ízekkel, és egy nagyon különleges világ, amihez mi hozzákapcsolunk zenei élményeket, hozzákapcsolunk képzőművészeti, iparművészeti élményeket, és teljesen gasztronómiai is, és egyéb.
Abban a tekintetben, hogy mennyire tudjuk megmutatni magunkat, vagy ezeket a kulturális programokat és kulturális értékeket mennyire tudjuk a külföld felé is közvetíteni, az olyan események például mennyit segítenek, mint például a múlt év két jelentős esemény, aminek éppen a Művészetek Palotája adott otthont, ugye az egyik a művészeti menedzsereket tömörítő nemzetközi szervezet, a JAMA-nak a kongresszusa, és aztán itt volt az Európai Hangversenytermek Szövetségének vezetőinek a tanácskozása is. Ez mit jelent, vagy ez mennyire fajsúlyos, vagy mennyire rangos dolog, ami miatt aztán még inkább odafigyelhetnek ránk?
Mind a kettő nagyon rangos dolog, hiszen a művészeti menedzserekkel tömörítő szövetség az egy elitklub. Ezek az emberek és művészeti ügynökségek képviselik a világ legkiválóbb előadó művészeit, ez természetesen a komoly zenei terület.
Ez azt is jelenti, hogy ezek olyan csatornák, amelyek révén könnyebb mondjuk idehozni világsztárokat, vagy világhírű zenekarokat?
Ez a praktikus oldala, tehát ez a szakmai oldala. Szerintem sokkal lényegesebb a másik oldala, hogy fölhívja a figyelmet Budapest lehetőségeire. Nem csak szakmai szempontból, hanem amiről már az előbb beszélgettünk, a budapesti értékek vagy Magyarország értékei szempontjából. És azért nagyon érdekes például az Európai Koncerttermeket Tömörítő Szövetség, mert tulajdonképpen ez egy szakmai és egy nagyon picit szakmapolitikai összefogás is, hiszen például a Dujardin úr, aki a brüsszeli MIPA-nak, a Bozárnak az igazgatója, az Barroso úr kulturális főtanácsadója. Tehát úgy fogalmaztuk mi ezt meg egymás között, hogy mi vagyunk azok az európai felegvárai a kultúrának, akiknek össze kell fognia pontosan az európai kultúra képviselete érdekében, és minél több csatornán ezt a döntéshozók felé kommunikálni, hiszen itt mindig csak gazdasági válságról beszélgetünk, miközben Európát egy nagyon erős kulturális és identitásbeli válság gyötri. A gazdasági válság némileg ennek a következménye. Na most ebben az identitásbeli és kulturális válságban nekünk nagyon fontos szerepünk van. Ráadásul nagyon érdekes, mert ez gazdasági folyamatokat is elindít. Tehát ma a világban a kreatív ipar, és természetesen a kreatív iparban nem általában csak a művészeti oldalt említik, tehát számos egyéb iránya is van, de mégis a művészeti kulturális oldal az most már elég komoly tényezőként tud megjelenni különböző országok GDP-ben, hogyha ez úgy van végig gondolva, hogy ez egy gazdasági tényező is. Nagyon fontos, hogy ez a szövetség ezt kommunikálja kifelé. Mindenki a saját országában, az angolok Angliában, a franciák, a németek a saját országukban. És nekünk nagyon nagy segítség volt, hogy ezt rajtuk keresztül idehaza is tudjuk kommunikálni, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis, nekünk vannak olyan értékeink, amik különböző csatornákon nagyon hamar a világpiacra juttathatók. Na most a gazdasági oldalon nincs ilyen sok. Nem értek a területhez, de azt látom, hogy az elmúlt időszaknak azok a sikerei, amiket magyar művészek segítségével elértünk, azt mutatják, hogy igenis, erre van egy komoly kereslet.
De hogy ebben, ha jól értem a szavait, akkor ebben egy gazdasági potenciál is van?
Ebben egy komoly gazdasági potenciál van, főleg ha ennek megnézzük az oktatási hátterét, ha megnézzük a produkciós oldalát, ha megnézzük, ez még csak ennek direkt gazdasági következménye is lehetnek, ha ez jól van kezelve, és akkor már arról nem is beszélek, amit nagyon szeretek hangoztatni, hogy kultúra nélkül nincs diplomácia, tehát hogy ez megnyit olyan kapukat is, amik kultúra nélkül nehezen nyílnak meg. Lehet, hogy már mondtam, akkor elnézést kérek a kedves hallgatóktól. A Ománban voltunk tavaly, az új királyi operaházban, a Magyar Állami Operaházzal közösen bemutattuk a Szöktetés Szerájból című produkciót, és rá egy hónapra kaptam egy pár levelet olyan Ománban székelő magyar érdekeltségű cégtől, akik több éve ott vannak, és azt írták, hogy nagyon köszönik, hogy Magyarország kulturálisan jelen volt, mert megnyitott olyan kapukat, amik a kormányzati oldalon eddig zárva voltak előttük. Tehát ilyen kisugárzása is van ennek, és tulajdonképpen az a kulturális gazdagság és a tradícióra épülő gazdagság, ami Magyarországon most jelen van, hogyha a különböző infrastruktúrákon keresztül ez úgy van összerakva, hogy valódi termékké válik, és ezért sokan haragszanak, hogy a kultúra kapcsán termékről beszélünk, pedig az. És a megfelelő marketinggel van ellátva, és a megfelelő piacra kerül, akkor tulajdonképpen ez egy fejlesztési ágazattá tud válni.
És mi ilyen kulturális marketing terén vagy tekintetében hogy állunk? Mert azért ehhez is gondolom, hogy pénz kell.
Részben pénz kell, részben pedig tisztán megfogalmazni azokat a gondolatokat, azokat az üzeneteket, amik mentén szeretnénk eljuttatni, és a célcsoportot is, bizonyos célcsoportokhoz ezeket a dolgokat. Igazság szerint ma Magyarországon egy csomó olyan folyamat van, amire mindig azt mondjuk, hogy csak pénzkérdés, de rengeteg olyan dolog van, amit végig kellene gondolni, meg kellene nézni azokat az üzeneteit, amiket képviselni tud, és meg kellene nézni azt, hogy hogyan teremthető meg hozzá olyan anyagi feltétel, amivel ezt meg lehet valósítani. Természetesen ezt most én ilyen könnyedén mondom, de azt érzem itt pontosan a kultúra kapcsán, hogy rengeteg lehetőség fekszik előttünk, amivel eddig nem éltünk. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy ez más területen is van. Egyébként erre van jó példa is, mondjuk ha megnézzük a borászat elmúlt 20 évét, hát hihetetlenül sokat fejlődött. Ott is egy ilyen akarat volt, természetesen volt anyagi támogatása is, de ha nem lett volna egy szellemi tőke, akkor nem tudott volna ilyen irányba elindulni, és hát a mi magyar kutatási értünkben pedig rengeteg szellemi tőke van.
Könnyebb ez összefogás révén? Ugye szóba került már a kulturális intézmények, mondjuk budapesti vagy magyarországi kulturális intézmények összefogása, többször beszélt már erről a klaszterszerű vagy klaszter jellegű összefogásról, sőt egy interjúban, ha jól emlékszem, akkor vagy úgy fogalmazott, hogy ez egész egyszerűen létkérdés. Kik a legfontosabb partnerek e tekintetben, vagy milyen összefogás, hogy egyáltalán mennyire tágítható ez az összefogás?
Csak összefogásra érhető bármi a jelenleg a világban. Tehát van szerintem egy nagyon fontos fordulat ilyen szempontból a különböző folyamatok kapcsán. Muszáj összefognunk bizonyos közös célokért. Említettem az előbb az európai identitás kérdését. Európai identitás kérdését csak az európaiakkal összefogva tudjuk valamilyen szinten kimozdítani a holdpontról. Azzal együtt, hogy tisztázzuk, hogy az európai identitás mindig is a nemzeti identitások egymásra hatásából működött, és attól volt mindig friss, attól volt mindig erős, mert mindig jött valamilyen impulzus valamelyik aktuálisan érdekes európai országból, ami aztán végigfutott az egész rendszeren. És hát ezt jó lenne valahogy a talpára állítani. Itt nagyon nagy szerepe van sajnos a mozgóképnek, a televízió és a moziiparnak, ahol Európa egyelőre eléggé elbukott az amerikai túlerővel szemben. Azért van nagyon nagy jelentősége, mert a mozgóképből tanulunk meg sajnos manapság élni. Tehát az emberek nagyon sok időt töltenek televízió, és most már az internet és egyéb mozgóképes felületek előtt, és nem rólunk szólnak ezek a dolgok, nem a mi európai életünkről, nem a mi európai gondolkodásunkról, és ez nagyon fontos ennek képviselni, hiszen ez a mi életünk. Ezzel kell foglalkozni.
Ez az említett együttműködés egyébként mondjuk azon túl, hogy mondjuk közös programcsomagokat kínálnak, de ez mondjuk közös produkciókban is megjelenhet, hiszen azért a MÜPÁN-ban ennek több évre visszanyúló hagyománya van, nem csak a zenei szférában, hanem akár említhetnék színházi produkciókat is. Ugye a Szomszédos Nemzeti Színházzal is volt közös produkció még az előző vezetés idején, ha jól emlékszem, az Ármány és Szerelem, aztán az Örkény Színházzal a Jó Gyerekek képeskönyve, de most legutóbb például a Katona József Színháznak a Music Music című darabjának a premierje az a MÜPÁ-ban volt tavaly tavasszal.
Így van. Van egy színházi profil, amit a Művészetek Palotája úgy tud eredményesen működtetni, mivel nincs saját társulata, és nem repertoár színház.
Viszont van egy nagyon jó színház terve.
Így van, a fesztivál színház, hogy itt bemutat produkciókat, és aztán olyan szövetséget köt színházak a produkciók kapcsán, hogy a színházak idadják a sztárjaikat ezekre a produkciókra, és mivel a MÜPÁ-ban mindig, ha egy esemény van, az valahogy egy kiemelt dolog, tehát promóciós előnyt is élveznek ezek a produkciók, és utána tovább tudják játszani, ugyanez volt a példa a Katona József Színházzal, de a Madách Színházzal is vannak ilyen terveink, sőt, Eszenyenikővel tárgyalok most a Víg Színházzal is. Igazság szerint az lenne a cél, hogy a Fesztivál Színház, ami egy picit talán eddig most a gyereke volt a Művészetek Palotájának, kapjon egy nagyon érdekes, izgalmas, de hangsúlyoznám zenés vagy zenei érintettségű színházi profilt. Olyan zenés dolgok történnének ott, amik különlegesek, amik előremutatóak. Tehát Budapestnek lenne egy ilyen furcsa zenés színháza, ami nem az operaház, nem az operett színház, nem a Madách Színház, hanem a különböző műfajokat egymás mellett megmutató. Természetesen itt a Nemzeti Táncszínházat is ide kell hozni, mert a tánc is zenés műfaj. Egy ilyen érdekes profilú zenés színháza, amiben új műfajok is megjelennének.
Most ez a fajta együttműködés, ez valóban arra vezethető vissza, hogy szeretnének ilyen fajta kulturális kapcsolatrendszert is kiépíteni, vagy egész egyszerűen olyan prózai okai vannak, mondjuk akár a Katona József Színház, vagy egy prózai színház részéről és a MÜPA részéről is, hogy hát megfeleződnek, vagy legalábbis elosztódnak a költségek. Tehát van egy ilyen gazdasági megfontolás is a háttérben?
Természetesen van. Ahogy mondtam, ez a filozófiai váltás, ami most itt az ezredforduló után bekövetkezett, hogy együtt kell működnünk ahhoz, hogy jól tudjunk élni, vagy egyet, hogy élni tudjunk. Ennek van szellemi vetülete is, hiszen hogyha koprodukciót kötünk valakivel, akkor az a célunk, hogy minél nívósabb, minél minőségibb produkció jöjjön létre, és az is a célunk természetesen, hogy ebből minél gazdaságosabban jöjjünk ki, és minél eredményesebb legyen ez az együttműködés, kulturális, szellemi és ez gazdasági értelemben is. És ez nem csak idehaza érvényes, hanem a külföld irányában is, hiszen, és ez nem egy magyar példa, vagy nem mi találjuk ki ezzel a spanyol viaszt, tehát azért Nyugat-Európában már elég régóta zajlanak komoly, nagy operák, hangversenytermek között, fesztiválok között nagyon komoly koprodukciós törekvések, és most vagyunk abban a pillanatban, hogy ehhez megpróbálunk felzárkózni. Ez egy nagyon új folyamat, újfajta tudás, szaktudást igényel, hiszen külföldiekkel kell üzletet kötni, ennek nagyobb a kockázata is, de ezekre mind fel kell készülnünk, mert ez a jövő.
Hát, hogyha már említette a külföldi partnereket, akkor éppen a legaktuálisabb hír, hogy néhány nappal ezelőtt írtak alá egy megállapodást a shanghai nagyszínházzal. Ha jól tudom, akkor ez egy ilyen 3 évre szóló, nagyon szoros együttműködést jelez. Nincs ez túl messze, Shanghai egy ilyen nagyon szoros 3 éves együttműködéshez?
Nagyon érdekes, hogy ez az együttműködés hogyan indult. Úgy indult, hogy a kínaiak, akik most szintén egyébként az identitásukat keresik, hiszen a Mao által okozott kulturális forradalmi következményeket próbálják kiheverni, és próbálnak magukra találni, és hát egy ekkora országnak nagyon nagy szüksége van kulturális identitásra. Ezt pontosan még az Egyesült Államok kapcsán láttuk, ahol a filmipar és a filmművészet segítette Amerikát ebben. És a kínaiak meghívják a világ kulturális szellemiségét magukhoz. Shanghaiban, én egyébként így kerültem oda, 2011-ben meghívtak a Shanghai kulturális fesztiválra és kiállításra, és ugyanezt például megismételték Pekingbe tavaly nyáron, ahol a pekingi opera hívta meg a világ opera vezetőit, vagy ilyen művészetek palotáját.
És hát velük is van egy együttműködési megállapodás a művészetek palotáján.
Tavaly nyáron az NCPA-vel, a Nemzeti Előadóművészeti Központtal már kötöttünk egy ilyen megállapodást, ez Kínának a legnagyobb ilyen létesítménye, 4 nagy színház és koncertteremmel. Hát a kedves hallgatók próbálnak elképzelni 8-szor akkora műpát, mint a műpát. Ez egy ilyen léptékű intézmény. És
igen, azt én is elképedve olvastam, hogy a pekingi operának a nézőtér az egy ilyen 2400 főt befogadni képes nézőtér.
Így van, és hát 4 ilyen van ott ezen a helyen. Na most a második legjelentősebb ilyen kulturális közösségük, azért mondom, hogy közösségük, mert nem csak egy színházból áll a nagy színház, természetesen az a legfontosabb épülete, hiszen ott játszanak operát is, de van egy előadóművészeti központjuk, sőt van egy kiállítási bázisuk is, és elmentem erre a shanghai kulturális expóra, és ott felkerestem a nagy színházat, hogy van-e kedvük a partnerséghez. És hát gyakorlatilag több mint egy év alatt sikerült velük ezt a 3 éves szerződést megkötni, ráadásul úgy, hogy konkrét tartalommal is, hiszen ebben az évben Verdi születésének 200. évfordulója van, közösen koprodukcióban hozzuk létre Verdi alájuk ritkán hallható opera remekét, az Attillát. Ami egyébként hát intellektuálisan is egy nagyon jó kaland, mert ugye Attila, vagyis a hunok, azok Kína ellenségei voltak, és tulajdonképpen a nagyfal nagy része a hunok miatt épült. És most nagyon érdekes, hogy a kultúrában pontosan az Attila név köt minket össze, és nagyon-nagyon érdekli őket ez a téma. Eleve ott az opera közönség, az opera szokások most kezdenek kiépülni, hiszen a kínai opera az teljesen más típusú. És ez egy valódi koprodukció, ami eddig ritkán köttetett. Tehát mi főleg szellemi apporttal és a tudásunkkal és egy pár művészünkkel veszünk részt ebben a produkcióban, viszont a további értékesítést megfelelő arányban fogjuk, tehát a további értékesítésnek a befolyó összegét azt a megfelelő arányban fogjuk elosztani. És hát ez nagyon lényeges, mert nekik idáig egy ilyen együttműködésük volt, és ez a salzburgi ünnepi játékokkal volt az elmúlt évben. A bohém életet mutatták be Salzburgban és Shanghaiban, tehát mi vagyunk a másodikok, és az azt hiszem megint azt mutatja, hogy ismét a magyar kultúra gyakorlatilag egy év alatt egy olyan produktumot tud létrehozni, ami ott van a világpiacon.
Kállé Csaba, a Művészetek Palotája vezérigazgatója, a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.